Sziasztok, én Máté vagyok, és az őszi szezont egy újabb malév sztorival kezdjük, méghozzá a malév 90-es járatának történetével, amely éppen a kanadai partok felett repült JFK reptér felé, amikor 2001. szeptember 14-én megtörtént a terrortámadás. A járat emiatt egy kanadai kisvárosban tett kitérőt, és végül 4 napot töltött ott a gép a személyzettel és az utasokkal együtt is. Erről az érdekes történetről, amelyet nem sok helyen írtak meg eddig, a járat kapitánya és egyik légiutas kísérője mesél nekünk a most következő adásban, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Ne feledjétek, ez itt a 7-es terminál, és megkezdjük a beszállást. Üdvözlök minden hallgatót a 7-es terminál újabb adásában, ezzel megindítjuk az őszt, és egy szomorú, de érdekes évfordulónak az egyik történetével fogjuk most elindítani ezt az őszt. Mindenki tudja, hogy most volt a szeptember 11-i terrortámadásnak a 20. évfordulója, és a történet ismerjük, a hátteret ismerjük, nem is ezzel fogunk foglalkozni, hanem egy olyan történettel, aminek egy nagyon erős magyar vonatkozása van, hiszen a malév 90-es járata az éppen akkor tartott az Egyesült Államok, konkrétabban New York felé, amikor a terrortámadás megtörtént, az első két gép becsapódott a világkereskedelmi központba, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt van velem a járatnak a kapitánya, Mócán János, és a vezető légiutas kísérő helyettese, ha jól fogalmazok, Losánia Mihály. Sziasztok, üdvözlőlek titeket!
Szia, szervusztok!
És nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és ezúttal szeretném megköszönni Kis Lászlónak, aki az előző két adásnak volt a vendége, hiszen az ő segítségével tudtuk elhívni most Jánost és Misit, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm. Az lenne az első kérdésem, hogy egy pár mondatban foglaljátok össze azt, hogy igazából hogyan jutottok el ti a malévhoz, mi a ti történetetek, hogy kerültek bele a repülésbe, és hogy kerültek a malévhoz?
Én 1975. november 1-én léptem be, 2 évet repültem 234-esen, utána 254-es volt 12 év, 737-es, majd 767-es 10 év, és a végül is CRJ, Canadian Regional Jet, az is 10 év. És akkor 65 éves koromban kiadták az opsitot.
Mikor ment a nyugdíjba, mikor történt ez?
2012, amikor a malév összeomlott.
Akkor neked még lett volna egy
akkor hagytam.
Vagy akkor hagytam abba, tehát te úgy is tervezted, hogy akkor abban.
Akkor voltam 65 éves, nem terveztem én, de azt mondták, hogy vége van.
Uh-huh. És hogyha nem, egy rövid kitérő, hogyha nem lett volna akkor csőd, akkor meddig terveztél volna még repülni?
Hát akkor még 1-2 évig el dolgoztam volna ott Szudánba, mert az utolsó 5 évemet Szudánba dolgoztam, a CRJ-n.
Ez is egy érdekes történet, szerintem ez megérne még egy külön adást, akkor a szudáni történet. Misi, te hogyan kerültél a malévhoz, neked mi a történeted?
Én 1982. február 1-ével léptem be a malévhez, a légiutas kísérőként kezdtem el. Szintén ugye abban az időben a 234-es, 254-es típusokon repültünk javarészt, és akkor rendszerváltás előtt talán 88-89-ben jöttek be az amerikai Boeing 737-esek, utána azon repültünk, és aztán a 767-es, a széles törzsű gép, az 92-93.
93-tól.
Igen, így valahogy.
Voltam rajta.
Igen.
És akkor neked 10 év volt ugye a 767-esen, neked mennyi volt?
Hát ugye 93-tól 2000.
A nyugdíjazásig?
Nyugdíjazásig, uh-huh. Igen.
Na és akkor rátérve a konkrét témára, 2001. szeptember 11-e, akkor volt az a bizonyos járat, amivel ti elindultatok. Mi volt a legemlékezetesebb, ami megmaradt abból a napból? Milyen volt az első reakció, amikor egyáltalán kiderült, hogy valami nincs rendben New Yorkban, és emiatt nektek ki kell térni, és Kanadába kell landolni?
Hát az első reakció az, hogy előttünk a Lufthansa, a British,
Air France
kifordult a trackről. Először azt hittem, hogy valami műszaki problémájuk van, mert hogyha valakinek van valami baja, az kifordul a trackről, eltávolodik 30 mérföldre, és elmegy vissza. És akkor közben a rádióban mondták, hogy hallgassátok a BBC-t, mondtak egy frekvenciát, hogy a toronynak neki ment valami repülő. Amikor közelebb értünk az új-funlandi partokhoz, akkor már közvetlenül erre kapcsolat volt az irányítással, és az irányítás mondta, hogy amerikai légtér zárva. Hát az Amerika az hihetetlen, hát Amerika nagyon nagy, az egész légteret nem zárhatják be. Rákérdeztem kétszer is, hogy tényleg. Igen, és most már mondjam meg, hogy hova akarunk menni. Kitérőre. Gander, Halifax.
Goose Bay.
Vagy mondtak Goose valamit, Goose Bay-t. Mondom, akkor Torontóba engedjenek el. Hát oda, az tele van Torontó, nem lehet elmenni Torontóba. Hát végül is Gander lett a vége, levettük a gázt, azt leszálltunk Genderbe.
Ez mikor volt? Tehát mikor tudtátok meg először, hogy becsapódott az első gép a toronyba?
Hát amikor bementünk a szállodába, és bekapcsoltuk a tévét.
Bocsánat, majd akkor átfogalmaznám, tehát hogy megtörtént az első becsapódás, kiderült az, hogy az Air France, Lufthansa, British Airways gépei kitérőt tesznek.
Azok hazamentek.
Ők hazamentek.
Ők visszafordultak.
Ez hány órakor volt, vagy ez mikor volt? Az első becsapódás után mennyivel volt körülbelül?
Az első becsapódás után?
Igen.
Fogalmam, az első becsapódás meg volt, mikor mi elindultunk Pestről. Hát csak minket nem értesítettek.
Mikor landoltatok Genderben? Hány órakor helyi idő szerint?
Hát fél egykor szálltunk föl helyi időbe, pesti időbe. Addig repültünk 6 órát, 6 és felet.
Tehát akkor Pestről szerint fél hétkor, Pesti idő szerint fél hétkor landoltatok. Hát
igen, és akkor abból vegyük le 6-ot.
Ott a időben délután.
Vegyük le 6-ot, mert 6 a különbség.
Tehát akkor igazából fél egy, ha jól számom, akkor fél egy körül landoltatok. Tehát akkor igazából, mert ugye az első becsapódás az helyi idő szerint volt reggel, 8:30-9 körül, tehát akkor ti felszálltatok, és akkor útközben
tudtuk meg, hogy hát...
Hogy nagy a baj.
És akkor is történt meg, igazából útközben történt az egész terrorcselekmény. És akkor az, hogy konkrétan mi történt, tehát hogy ez egy nem egy baleset, hanem ez egy terrortámadás, azt csak akkor tudtátok meg, amikor már landoltatok, és amikor már a szállodába tartottatok?
Hát ennyi volt, hogy terrortámadás érte Amerikát, ezért van zárva. És maradjunk a gépen. 37 széles törzsű repülőgép szállt le Genderbe. Mi voltunk a 33.
Egy kis repülőtér tudnivalévő.
Pályán, a felszálló pályán kaptunk helyet csak, tehát azt is megtöltötték. Egy pályát hagyott szabadon, amin felleszállás folyt még, és 12 órát töltöttünk a fedélzeten, úgyhogy
utasokkal
együtt, amit a légiutas kísérők nagy szakértelemmel kezeltek, kiszolgálták őket, ami volt kételing még
ami maradt, üdítő, ital, egyenek,
ennivaló, stb.
És Misi, milyen volt az utasoknak a reakciója, amikor megtudták, hogy ki kell térni Genderbe, és milyen volt, amikor megtudták azt, hogy ez valójában egy terrortámadás miatt történt így?
Nyilván mindenki, amikor mondtuk, hogy nagy gond van, nagy gáz van, le kell szállnunk Genderbe, mert nem tudjuk pontosan mi se, tehát hogy mi történt, de nyilván ők is érezték, hogy súlyos a baj, és ilyenkor mindig az utasok biztonsága az elsődleges, tehát minket erre tréningeznek, meg treníroznak állandóan. És ugye leszállás után, persze nyilván mindig van egy-két izgágább utas, aki követelőzik, meg miért nem megyünk már, meg türelmetlenkedik, de hát mi még örülhetünk, hogy 12 órát vártunk, ugye, mert meg kellett szervezni az evakuációt, meg kellett szervezni a szállást ennyi embernek. Hát ott egy Gender repülőterére beesett, ott egy kisvárosnyi ember, ezeket nem lehet
szélnek. 10 000 utas volt a 37 széles törzsűn, és 9 000 lélekszámú a város.
Mi még örülhetünk, mert az Aer Lingus, emlékszel, ott állt mellettünk az ír légitársaság, ők állítólag ilyen 23 órát vártak az evakuációra. Viszont utána már flottul ment iskolabuszok, sárga iskolabuszok, az utasokat a tűzoltószertárba vitték, minket pedig szállodába.
És akkor 12 órát voltatok ti a gépen, a földön, Genderben.
Igen.
Akkor még azért nem volt okostelefon, nem volt olyan könnyű információhoz jutni, viszont ahogy olvastam egy cikkben, talán az iho.hu cikkében, hogy volt egy amerikai utas, aki tudott beszélni a családjával, és hogy ők kaptak infót arról, hogy mi is történt. Hogyan reagáltak az utasok? Nyilván egy terrortámadás volt 4 eltérített repülőgéppel, ott vannak az utasok a repülőgépen, milyen volt az ő reakciójuk, hogy ez történt?
Hát akkor még nem tudtuk, hogy hány repülőgép hány repülőgépet térítettek el. Még az amerikai utas se tudta, szerintem.
De volt, aki tudta már.
Igen.
Mobiltelefonon felhívta a családját. Konkrétan én már akkor tudtam, meg Bakó Attila másodpilóta barátunk, Isten nyugosztalja, most már nincsen sajnos köztünk. Úgyhogy ő mondta, amikor vedd, akkor már mentünk befelé, összedűtt a nagyház.
Hát ez ilyen akasztófa humoros, hogy összetűz a nagyház.
És akkor sokan... Genderben, ha jól olvastam, akkor ott vagy 4 vagy 5 napot voltatok?
Hát igen, 4-et vagy 5-öt.
Nem tudjuk.
5-öt szerintem. Minden nap kimentünk briefingelni az egész személyzetet, a 37 gépnek a személyzetét. Behívták minden reggel, és akkor megmondták, hogy kinek a repülőgépét vizsgálják át. Mert az összes podgyász ki.
Mindent.
Maximális biztonsággal átvizsgálták, tehát fokozott ellenőrzés volt, és akkor elmehetett 2 vagy 3 gép egy nap. És akkor másnapra megint a másnapi briefingen kijelölték, hogy na most a Malév, vagy a Lufthansa, vagy az ördög tudja ki, lesz a következő. És hát ránk a 4. napon került a sor, hogy akkor másnap hány órakor mehetünk, és hova akarunk menni. És a Pestről azt az utasítást kaptuk, hogy menjünk haza Pestre. Aki jönni akar, azt hozzuk vissza, aki el akar menni tovább földön, vízen, levegőbe, vagy akár hogy tovább Amerikába, az mehet. És akkor így történt. És hazajöttünk. Odafele volt 170 valahány utas, nem emlékszem rá, de olyan 170 valamennyi, vissza meg 83-86. Tehát fele elment.
És akkor ők elmentek.
Ők elmentek, mindenki gondoskodott magának a saját útjáról.
Hogy zajlott az átvizsgálás? Mit vizsgáltak át, hogyan vizsgálták át a repülőgépet, a csomagokat?
Hát oda minket se engedtek oda. Hát a csomagokat kiszedték, gondolom megröngenezték, a repülőgépet átvizsgálták. Ezt egy biztonsági szakembertől kéne megkérdezni, hogy hát hogy zajlik egy ilyen...
Ilyen szempontok alapján, igen.
Oda akkor ti nem mehettek, ott volt a repülőgép, akkor a csomagokat nem is engedték, hogy az utasok vagy nem. Ti is magukkal vigyék?
Nem. Nem. És akkor mindenki ment a bótba, a várost föllendítettük ilyen szempontból.
A forgalmat.
Mindenki vásárolt mindent. Ruhát, cipőt, kaját, mindent.
És ha jól gondolom, akkor azt is meg kellett oldani, hogy az utasoknak legyen belépési engedélye Kanadába. Ugye nyilván akkor azért még nem volt.
Hát a 12 óra alatt ez lett megszervezve, hogy ott volt az immigration, ott volt a vám, és ilyen hosszú asztalok között ment el mindenki, és mindenkinek az útlevelét elkérték, megnézték, bepecsételték.
Valami gyors vízum kellett, mert én nem emlékszem, de ha jól tudom, akkor még azért volt vízumkényszer Kanada és Magyarország között, nem?
Nem emlékszem pontosan, tehát szerintem nem volt
nem.
Már.
Tehát akkor igazából egyszerű volt aránylag a belépés, csak el kellett intézni hát a több ezer embernek
nem csak,
a...
Nem csak magyar utasok persze. Vannak ilyenkor fedélzeten,
igen.
Mindenféle náció van, aztán ez az kanadai immigrationnek a dolga, hogy elbírálja, hogy ki, merre, hogyan.
És akkor 4 nap volt, amíg meg kellett várni, míg átvizsgálják a repülőgépet, megnyitják a légteret, és engedélyezik azt, hogy haza tudjatok jönni.
Így van. Hát mert mind a 37-et egyszerre nem tudták módszeresen, mondom, 2-3-at kezeltek egy nap.
Mind múlott az, hogy melyik repülőgépet vizsgálják át? Ez ilyen hát szerencse, tehát amelyik
hát
jön.
Hát azt nem, mi nem voltunk benne az operatív törzsbe, ott a Kanadaiba.
Nem tudjuk,
ők döntötték el, hogy most ki jön. Ki a csókos, meg ki nem.
Hát meg nyilván a nagy légitársaságok mindig előnyben vannak minden szempontból nyilván, mert hát.
Mikre emlékeztek, milyen légitársaságoknak a gépei voltak ott Kenderben?
A Lufthansa az biztos ott volt. Egy 747-es.
A Lufthansának van csoda, millió járata.
Igen, igen.
Az Egyesült Államok különböző, csak New Yorknak van 3 repülőtere, a Lufthansa mindegyikre indít járatot, és akkor még ott van Boston, Philadelphia,
Írek ott voltak még. Az
Írek azok mellettünk álltak, ja. Igen. Britishre emlékszem
az
még.
Az is volt, British, tényleg.
Tehát ott álltunk sorba, mint a libák, és vártuk sorsunk jobbra fordulását.
Tartottuk a rádión a kapcsolatot, az irányító a rádión mondta, hogy na most melyik gépnek az utasai mehetnek. És akkor jött a buszba beszálltak, és ha valakinek valami problémája volt, cukros volt, az inzulinja lent volt a csomagtérbe, akkor a kapitány szólt, hogy van egy utas, akkor oda jöttek a biztonságiak, kiválogatták a csomagját, és akkor odaadták neki az inzulint. Csomag vissza.
Ez a Gender, ez egy kis repülőtér, ahogy ti is mondtátok. Egy futópályás, ugye?
Nem. Három.
Három futópályás?
Igen.
Három különböző szélirányra, igen.
De egy pályát hagyott.
Tehát akkor kettő futópálya az nem volt töltve gépekkel, plusz még a gurulóutak, és akkor egy futópálya volt, amin fel lehetett szállni. Az alatt a négy nap alatt azért ti valamelyest kapcsolva voltok más személyzetekkel is, más járatokról is ott, akik földön vesztegeltek?
Hát akik abban a szállodában laktak, a lufthansások például, azokkal találkoztunk napi rendszerességgel.
Arra emlékszem egyébként, hogy ahogy mentünk az utcán, többször is előfordult, talán háromszor, hogy megálltak autók mellettünk, helyi lakosok. Nagyon-nagyon kedvesek voltak, és miben segíthetnek, ha bármiben tudnak segíteni, akkor szóljunk. És nagyon-nagyon megható, meg jó érzés volt, hogy annyira igyekeztek.
Meg az utasokat is hordtak nekik kaját, vizet. Én például a szállodai szobámba befogadtam egy házaspárt.
És akkor utána ez szeptember 15-én vagy 16-án volt, amikor haza tudtatok indulni?
Hát igen.
16.
Én nem emlékszem már.
Legyen 16.
De arra emlékszem, hogy minket is a nagyon alapos biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá. Tehát potozástól kezdve mindent egyenként szétszincáltak.
És akkor hazatértetek, mikor volt utána az első következő út?
Volt egy két nap szünet, vagy három nap pihenő. Ezt folytattuk úgy, mintha mi se történt volna.
Na ez lenne a kérdésem, hogy mennyire észleltétek azt, hogy a terrortámadás után változott mondjuk a repülésnek a folyamata, a biztonsági ellenőrzés?
Hát az változott, a biztonsági ellenőrzés, az abszolút.
Mi volt a legnagyobb különbség, amit észleltetek a előtte és utána lévő?
Hát az, hogy a személyzeteknek is keresztül kellett esni a biztonsági ellenőrzésen. Tehát a személyzeteknek nem kellett motozáson meg kapun átmenni. Külön úton, egy külön kapun, ami nem volt röntgenes, tehát nem volt...
Azon, volt annyira szigorú a biztonsági ellenőrzés.
És akkor utána pedig ugyanolyan feltételek mellett mehettünk át mi is, mint az utasok.
Mikor volt a következő amerikai utatok utána?
Nem tudom.
Felszem, akkor még más kérdés teszek fel, hogy mikor jártatok utána legközelebb, vagy emlékeztek-e utána New Yorkról, amikor legközelebb mentetek?
Hát én arra emlékszem csak, hogy még ez az, amikor, tehát körülbelül egy két-három hét múlva mentem először utána, és az utcákon még lehetett érezni ezt az égett fém szagot, tehát de már le volt zárva ugye a Manhattan déli
része. Igen, azt körbezárták.
Körbezárták, tehát nem lehetett oda menni zarándok útra, úgyhogy már csak akkor voltam legközelebb, amikor már ott eltakarították a törmeléket, meg egy nagy gödör volt a World Trade Center helyén. Előtte sokszor, hogy ha vittünk barátot vagy családtagot, akkor az ott első, hogy fölmentünk a zélbe a nagyház tetejére, mert csodálatos panoráma volt, ugye, onnan a Manhattanre, New Jerseyre, a Szabadságszoborra, mindenre, igen. Az egy fontos hely volt ilyen szempontból.
Tehát amikor te mentél legközelebb két-három héttel az esemény után, akkor azt mondod, hogy Manhattan déli része le volt zárva.
Igen. Most mi a középtáján voltunk, a
49-es utca, 48-49-es utcán voltunk.
Hát akkor már nem a New Yorkerben voltunk?
A New York, igen.
A New Yorker az a 34-es és a 9-es sarkán, vagy 8-as sarkán?
Ja, igen, a 8-as meg a 34-es sarkán volt, előtte voltunk a 49-esen.
A
azt már nem emlékszem, milyen szállodának hívták.
Hát először, amikor elkezdtünk járni, akkor az Intercontinentál voltunk, a 47-es vagy 48-as utcában. Aztán mentünk a
Lowe's-ba is voltunk.
Utána a Lexingtonba, és nagyon sokáig, majdnem 8 vagy 10 évig voltunk a New Yorkerben.
És akkor ez a Manhattan déli része, annak, aki mondjuk nem volt még New Yorkban, hogy nagyjából mekkora területet képzeljen el, hogy mekkora rész volt lezárva akkor, amikor ott jártál?
Hát ezt így most nehéz megmondani, hiszen nem láthattuk be a területet, de hát egy pár négyzetkilométerről van szó szerintem.
Mind egy nagyobb falu területe.
Hány nap telt el, mire újraindultak a Malévnak a tengeren túli járatai? Tehát amikor ti jöttetek haza, akkor...
Két-három nap múlva már.
Akkor már mentek
újjátok. Igen, akkor megnyílt a légtér újra, meg hát biztonságos el lett nyilvánítva, akkor indultunk.
Igen, ez két-három nap volt.
És akkor a hazafelé útra megoldották azt Genderben, hogy legyen két ereng is a repülőgépen? Tehát minden meg volt akkor oldva?
Igen, igen.
Azt lehet tudni, hogy honnan tudták megoldani ezt a nagy logisztikát?
Mert hát azért ez, akkor... ez talán számomra, mert egyébként tényleg, amikor ment az evakuáció, emlékszel, Janikira, a szendvicsek kirakva, tea, kávé, minden hosszú asztalok, mint egy lakodalmi fogadás.
Tehát, amikor kiengedték az utasokat a repülőgépből, hogy na most már itt van minden, a buszok előálltak, a határőr, minden útlevél ellenőrzés, még a gyerekeknek is tettek ezért játékot, meg mindenkinek szendvicset, szóval
nagyon,
fantasztikus.
Nagyon gondoskodóak voltak, igen.
Hogy megszervezték az alatt a 12 óra alatt a mi fogadásunkat, ugye?
12 óra, hogyha jól számolom, akkor az valamikor hajnal környékén volt, amikor?
Igen, éjszaka pontosan hajnal.
És akkor az utasok, ők ahogy mondtátok, tűzoltó házak, vagy tűzoltó központban?
Tűzoltó laktanyába kaptak, igen.
Oda tettek katonai ágyakat, és ott voltak elszállás.
És ők hogy viselték ezt a pár napot? Tehát milyen volt a...
Elég nehezen.
Hát nehezen, persze. Hát ugye minden ilyen rendkívüli eseménynél, meg nyilván hangsúlyozom, tehát embere vár, van, aki türelemmel át tudja látni, hogy ez most egy viszmajor helyzet, itt most alkalmazkodni kell, van, aki meg izgágába az idegeskedik, meg miért nem tudja folytatni az útját, ugye. De én azt gondolom egyébként, hogy a nagy része az megértette, hogy ez van, el kell fogadni, nincs más.
Még annyit, hogy amikor leszálltunk, azért a Malév OCC-vel fölvettük a kapcsolatot, az Operation Control Centerrel. Mondták, hogy tankoljatok meg gyorsan, és gyertek haza.
Ja.
Mondom, tudjátok, hogy mi van itt? Nem volt reakció. Nem volt válasz. Na mondom, oké. Erről ennyit. El se kellett volna jönni otthonról.
És akkor ti ott az OCC-vel voltok még kapcsolatban az egész 4 nap alatt?
Nem, utána már telefonon. Nem is tudom, Dancsemese, vagy azt hiszem Dancsemese volt a...
Hát a Váradi Joska volt a vezérigazgató, mert a emlékszem, ő várt bennünket a gépajtóba, amikor megjöttünk.
Kommunikációs igazgató.
Igen, Dancsemese, igen, így hívták.
És akkor ő vele tartottuk a kapcsolatot. Hát ő is azon volt, hogy minél hamarabb menjünk haza. Ő tudta, hogy miről van szó. De hát nem tudtunk mit csinálni, azt a helyi hatóságok határozták meg, hogy hát ki, mikor, merre.
Mivel folytattátok még a repülés utána is egy jó pár évig, ezért nem akarok ilyen bulvárkérdéseket feltenni, de mégiscsak, hogy mennyiben hatott meg titeket az, hogy volt egy ekkora mértékű terrortámadás, és hogy mennyire éreztétek azt, hogy talán lehet valami veszély, a nagyobb veszély a ti szakmátokban.
Már nem, hát ezek után...
Vagy olyan... ment minden igazából ment business minden. As usual tovább.
Úgy, igen. A biztonság az a tetőfokára hágott, úgyhogy a kabinba se lehetett bejönni utána utasnak, meg biztonsági zárat szereltek.
Akkor jött a páncélajtó, igen.
Igen, a páncélajtót szereltek.
A kóddal látták el, stb. Tehát nagyon szigorú lett a kabinba való bejutás.
De akkor a Malév járatai azok elég hamar helyreálltak utána, nem? Terrortámadás után.
Hát igen, hiszen ugye a repülőgép akkor hozza a pénzt, amikor a levegőben van. Tehát...
Utas számban azért láttok valamilyen csökkenést?
Hát utasszámban nem hiszem, hogy jelentős csökkenés lett volna, de ezt a légiutas kísérlet.
Hát én sem, most így nem tudnám megmondani, mert nyilván, amikor az ember egy tengeren túli utazást szervez, az nem az előtte való nap történik, hanem jó előre megveszi a repülőjegyét. Ez az egyik dolog, tehát hogyha én egy fél év múlva megyek, akkor már nem mondom le. A másik meg én szerintem az hogy... amit a János is mondott, hogy olyan biztonsági rendszereket építettek ki, hogy mindenki biztonságba érezte utána magát. Most az, hogy az adott napon mi egyébként pont ott voltunk, és tényleg az óceán fölött már amikor van az a pont, a point of no return, amikor már nem lehet visszajönni, mert nincs annyi üzemanyag, hogy visszaérjünk Írországba, akkor nem volt más megoldás, hanem előre kellett menekülni, úgymond, és hát akkor megkérdezik tőlem,
visszafele hogy... már nem is adtak lehetőséget. Ez a 3 repülőtér volt. E között kellett választani. Az, hogy vissza, szó se lehet róla.
Igen.
Oda.
Hogy akkor megkérdezik tőlem, hogy 30 évig repültem, hogy volt-e vészhelyzet, vagy volt-e valami emlék, akkor azért általában ezt el szoktam így mesélni, hogy azért, bár nem tudtuk, hogy mekkora veszélyben vagyunk, mert nem tudtuk, de így utólag belegondolva azért akár lehetett volna rosszabb is a helyzet.
Tehát megoldódott minden. Most meg itt vagyunk. Éppen egészségesen, fiatalon.
Így van. Éljük a nyugdíjasok gondmentes életét, vagy stresszmentes életét, mert azt lássuk be, azért a légközlekedés, meg hát ez a munka, amit mi végeztünk, azért elég sok stresszel jár. Tehát azért volt benne részünk.
Ti mind a ketten repültetek hosszú távot is, rövid középtávot is. Melyiket élveztétek a leginkább, és melyik az, ami stresszesebb volt? A hosszú távú egyértelműen, vagy pedig az volt, úgymond minden mellett is a legjobb verzió?
Hát én nem éreztem különbséget. Én a rövidet is szerettem, meg a hosszút is szerettem, meg hogyha a hangárajton lehetett volna repülni, azt is szerettem volna. Mindegy.
Hogy igazi vérbeli pilóta.
Mindegy, hogy az a lényeg, hogy a szél elfújjon, a feneke maradt, az kész. És hát most is folytatom, még kisgépen most is repülök.
Igen?
Igen, még csak 74 éves vagyok, de még megy a kisgépes.
Nagyon helyes.
Ezért már csak kereskedelmi repülést nem folytathatok, mert elmúltam 65, meg a pacemaker-t betették, de azért repülök.
Hát talán a kérdésedre válaszolva, a rövid táv az annyiból stresszesebb, hogy ott nagyon kell pörgetni. Tehát mindig ugye a fordulóidőkkel van a megcsúszás, mit tudom én, csomó minden apróság összejön, és akkor állandóan megy a presszionálás, főleg a pilótákra van a nagy nyomás, hogy gyerekek, nincs késés, menni kell. És amikor ugye egy nap megcsinál az ember négy szakaszt, úgymond elmész mondjuk Párizsba vissza, és utána még egy Prágát meg kell csinálni oda-vissza, és ezt mindezt is tartani a menetrendet, tehát ez mindig nagyon stresszes volt. Tehát, hogy minden időben legyen, ki legyen a kabin takarítva, meg legyen tankolva, utasokkal a beszállítás flottul menjen, gyorsan menjen. Tehát mindig ilyen gyerünk.
Ez főleg a légiutas kísérők érzik, mert...
Én most az én szempontomból mondom.
Mi ott terül a kabinba, el vagyunk egy óra hosszát, forduló idő, egy óra körülbelül, az alatt van idő mindenre. Betáplálni a visszafele útvonalat, lekérni az időjárást, a notamokat, stb. Tehát ez belefér.
Tankolni.
Tankolni. Tehát nincs feszített érzés az embernek, hogy nem feszített. Ő náluk más.
Hosszú távon meg azért picit lazább volt ilyen szempontból, ebből a szempontból, vagy szemszög.
Emlékeztek még olyan hasonló eseményre, ami mondjuk picit hasonló kaliberű volt, mint ez a genderi kaland?
Nem, én a CRS időszakomból emlékszem, a szudáni.
Na, mesélj pár mondat erről a szudáni történetről.
Ezt Szudánban akkor szakadt szét, tehát ez már a vége fele volt, amikor ott voltam, akkor szakadt szét az ország délire, meg északira, és jártunk egy helyre, úgy hívták, hogy Higlig. Higlig az ott volt a határ, közvetlen a határon, ahol rengeteg olajkút volt. És elmentünk reggel, és délután 2 fele jöttünk vissza. És addig ott egy ilyen lakókonténerbe, VIP-konténerbe úgymond töltöttük el a személyzet, az időt. Egy ilyen bázis volt ott még tűzoltó autó is, meg minden az ottani dolgozóknak szintén konténerek. És akkor a déliek akkor jöttek visszafoglalni azt a részt, magát a repülőteret is. És akkor jött a másodpilóta, dörömbölt az ajtón, hogy kaptén, gyerünk gyorsan, mert haza kell menni, baj van. Mondom, micsoda? Hát jönnek a déliek. És akkor 5 perc volt, vagy 10 perc volt, még gyalog kiértünk a repülőhöz. Kimentünk a repülőhöz, és szóltak, hogy hát mindegy, hogy van utas, vagy nincs utas, menni kell innen. És azt a 2 harci helikoptert, mert nem láttam, ami ott volt délelőtt, azok már a földieket lövöldözték ott, akik jöttek. Légiutas kísérő jött, hogy kaptén már tele van a gép, és még mindig jönnek fölfele. Mondom, csukjátok be az ajtót, úgy, mint a háború.
Mint Afganisztánban most, igen?
Mint a háborús izé. Mondom, csukjátok az ajtót, becsuktuk az ajtót, toronyszolga, a toronyban már senki nem volt. Beindítottuk a hajtóművet, és akkor ilyen vakadásba nem vártunk választ, kigurultunk, megfordultunk, gáztottunk, aztán elmentünk Khartoumba, és mondtam, hogy Khartoum volt a központ. Ott és akkor lettem 65 éves, akkor mondták, hogy köszönjük szépen. Na mondom, hazahoztam egy repülőt, egy bizniszjegyet kérek a törökre, mert a miénk már nem volt érvényes a 10%-os. Ahogy megszűnt a malév, a 10%-os jegyel már nem lehetett közlekedni. És akkor adtak egy bizniszjegyet, meg beöltöztek ezébe ilyen ruha, saját nemzeti ruhájukba, meg se ismertem, hogy kik is oda, mondom, ki ebbe a fehér csuhába? Ja, hát mondom, ez a Szulimán. És hoztak valami ajándékot, elbúcsúztattak, szóval jó volt azért.
Ez melyik légitársága volt? Ez is még
ez egy magán légitárság volt, úgy hívták, hogy Nova. Uh-huh. Nova légitárság. Megvette az egyik CRJ-t, utána megvette a másikat, tehát két CRJ volt kint. És engem küldtek el, hogy hát Janikám, vidd már le Khartoumba. Jó, hát oké. Ott megmondta a tulajdonos vagy a főnök, hogy Captain, itt kéne maradni, hát nincs, aki repüljön vele. Hát mondom, semmi akadálya.
Épp ráérek.
És meddig maradtál ott?
5 évig.
5 évig?
Aha. 5 évig, de magamnak csináltam a műsort. Úgyhogy minden hónapban 5-6 napra itt hazajöttem. És hordtam őket szimulátorra. Hol Madridba vettek szimulátort, hol Berlinbe, és akkor úgy jöttünk, hogy előtte egy 2-3 napot itthon voltam, akkor én elmentem Berlinbe, ők már ott voltak, akkor a körülbelül két hét volt, mert egy komplett szimulátor az 8 session volt, 8x4 óra. Mikor befejeztük, akkor megint hazajöttem 2-3 napra, és akkor a Lufthansa-val mentem vissza Khartoumba. Szóval jó dolgom volt, magam gazdája voltam. Nem piszkált senki, nem volt foka, nem volt sem. És jót repültünk, és élvezték az ottani másodpilóták is, meg akit képeztem, akit tanítottam, mindenki örült, hogy hát jól csináljuk. Hát röviden ennyi.
Hát egyébként nem tudom, az Oman Airt azt meg lehet említeni? Ugye az Oman légitárság megrendelt az Airbusait, de még nem érkeztek meg, és addig úgy hívják, hogy wet lease, tehát bérbe vették az egyik 767-esünket személyzetestől, átfestették ománi színekre, és akkor Londonból repültünk Muscatba, Muscatból Bangkokba. Tehát ez a London Bangkok.
Én már nem voltam ott, én már akkor CRJ-n voltam.
Nem voltál akkor, igen. Az is jó volt, jó világ volt.
És neked a 767-es után mi jött? Mentél vissza a 737-esre?
Hát igen, uh-huh. Igen. Ugye amikor az Abramovicsék megvették a Malévet, ugye akkor ők egyből bezárták a hosszú távon, és akkor maradt a 737-es, meg talán a Fokkerek voltak, Fokker 70-esek. Utána azok sem voltak, hanem jöttek a Dash 400-as, Q400-asok, a kanadai gépek.
És akkor azon repültél egészen
azon
a zárásig.
Kávédaráló.
Kávédaráló.
Rezget minden, zörgött. Fú. Valaki szerette, én például nem.
Volt, aki szerette?
Voltak olyan kollégák, akik azt mondták, jó, ez teljesen jó. Csak hát mit tudom, amíg egy Berlin 1 óra volt, ugye előtte repült időbe, addig ezzel 1:20 volt.
Na hát nagyon érdekes ez a történet. Köszönöm szépen, hogy felidéztétek. Nyilván azért így 20 év távlatában nehéz emlékezni.
Hát elmosódnak az emlékek.
Elhiszem. Márcsak nekem is, én csak egy kis személyes történet. Én arra emlékszem, 20 év ezelőtt, én akkor voltam amúgy 7 éves, akkor kezdtem az általános iskolát, hogy mentem haza délután, és ott volt a anyukám meg testvéreim, akik nézték a CNN-t, és hogy én itt ültem, hogy miért rohannak az emberek New Yorkban az utcán a semmibe, és így nem értettem is. Nekem az elején még vicces is volt, hogy na, nézd már, az emberek ott rohangálnak az utcán, mit csinálnak, és utána értettem meg azt, hogy mi történt. Úgyhogy aztán utána a tanárok aggódtak is, mert én nem tudom, 1 vagy 2 hónapig csak a 2 tornyot meg egy belecsapódó repülőgépet bírtam rajzolni az iskolában, és nem értették, hogy miért van ez. Úgyhogy én erre emlékszem, de hát mindenképpen egy döbbenetes, szomorú, de érdekes történet. Ami ott történt, meg az, ami veletek történt, azért ez sem egy mindennapi történet, hogy napokra egy kanadai kisvárosba kerültök több tíz más repülőgépjárattal és annak a utasaival, a személyzetével, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt elmeséltétek.
Nagyon szívesen.
És szerintem ez mindenképpen nagyon, nagyon fog tetszeni a hallgatóknak. Kedves hallgatók, ez volt a mai adásunk, amelyben elmeséltük a 2001. szeptember 11-én repült Malév 90-es járatának a történetét, amely New York helyett végül Genderben landolt, úgyhogy reméljük, hogy tetszett az adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy osszátok meg, lájkoljátok és véleményezzétek. Ha esetleg van személyes történetek, amit szívesen megosztanátok erről az eseményről, akkor azt is nagyon szívesen várom a adáshoz kapcsolódó közösségi média posztok alatti kommentben. Találkozom a következő adásban, addig is további szép napot, szálljanak Gripenek jó széllel, sziasztok!